Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Csináltunk egy ilyen kimutatást kíváncsiságból, amikor elindult ez a levegőben ez a jachtozás, nem tudom, egy hónappal ezelőtt, és megcsináltattuk ilyen fiatal kutató társak, az összes környező ország, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Ausztria, hogy hol, hogy nézünk. Tehát, hogy egy pontos képet, majd nagyon sokszor beszélünk arról, hogy akkor ide be se férnénk, oda be se férnénk. Hát most nem tudom, hogy jó hír vagy nem jó hír, de a jelenlegi számok alapján azokkal az országok, akik nagyjából a mi nagyságrendünkben vannak, szinte mindegyik országban, tehát a cseheknél is van, aki nem egy és nem kettő, aki valóban, de mondjuk az első öt, aki valóban sokkal nagyobb méretű vagyonnal rendelkezik, de a első három magyar vagyonos igenis odaférne ezekre a listákra.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk Karagics István, a Blosam tanácsadó cég igazgatója, üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Istvánt azért hívtuk meg erre a beszélgetésre, mert a napokban nem olyan régen tartottatok egy nagy konferenciát, egy privátbanki konferenciát, ahol tulajdonképpen minden aktuális információt megosztottatok a nagy közönséggel arról, hogy itthon Magyarországon, és egy kis globális kitekintéssel is, hogyan alakultak a vagyonmozgások, vagyonkoncentrációk, és ezt az ügyfélréteget kiszolgáló banki pénzügyi hálózat az éppen milyen karban van. De mielőtt belemásznánk ebben mélyebben, azért definiáljuk a nézőink, hallgatóink számára, hogy ki számít gazdagnak, és hol lehet ezt a limitet meghúzni Magyarországon, és hol lehet külföldi kitekintésben?
Hát ez egyszerre vagy öt kérdés volt, és a következő fél órában
akkor három köszönöm. Percet, hogy megválaszol.
Kezdjük akkor először ezzel a kérdéssel, hogy ki számít gazdag, ugye ki számít vagyonosnak, sokkal inkább így érdemes föltenni a kérdést. A világ egészét tekintve, ugye egy sereg statisztika rendelkezésre áll arról, hogy alapvetően az $1 millió feletti, egy hüvelykúj szabály szerint az $1 millió feletti egyéneket tekintik vagyonosnak, illetve ez a HNVI, tehát a High Net Worth Individual személyeket sorolják ide. Viszont ez nagyon fontos, hogy ez a vagyonkategória besorolás, ez azokra vonatkozik, akik ekkora olyan szabad pénzállománya, vagy bármilyen befektetési állománya rendelkeznek, ami nem az elsődleges lakhatási ingatlanuk. És ez azért van különös jelentősége ennek, mert a vagyon vagy a gazdagság szempontjából Németországban vagy Amerikában egészen más jelent az így birtokolt adott esetben $1 millió vagyon, mint Magyarországon vagy Romániában. Ugye ez a két állam, ahol egész Európában és világviszonylag is az egyik legmagasabb a birtokolt ingatlanoknak a mennyisége. Ugye Magyarországon 90% fölötti a birtokolt ingatlan mennyiség, különösen a értelemszerűen a legmagasabb 3-4 vagyondecilisben, de egyébként nagyon érdekes, hogy még az alsó harmadik, negyedik, ötödik decilisben is rendkívül magas a birtokolt ingatlanoknak az aránya. Az más kérdés, hogy emellett viszont szabad likviditású portfóliával meg kell, hogy nem rendelkeznek, míg a nyugati társadalmak nagy részében akár egész élettartamon keresztül is birtokolt ingatlan nélkül, ám a portfólióban mondjuk kereskedelmi ingatlannal leélnek egy megtakarítói életet és egy teljes karriert.
gyors felszámolással, nyilván mindig az aktuális árfolyamtól függ, hogy ez az 1 millió dollár, ez forintban mit jelent, de most olyan 350-355 millió forint környéki összegről beszélünk. Ez egy kicsit többnek tűnik ahhoz, mint ahol én gondolatban meghúztam volna ezt az értékhatárt, hogy honnan gondolom én, hogy valaki gazdagnak számít. Ez eléggé leszűkíti Magyarországon akkor azt a kört,
igen, de
ez a jelző használható.
Igen, és ezért értem ki az elén azt, hogy más szemüvegen keresztül kell nézni a magyar relációkat és a nemzetközit. Ez a nemzetközi relációra vonatkozó hüvelykúj szabály volt, de hogy őszinte legyek, a nemzetközi piacon is, ami 10 évvel, 15 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy 300 ezer, vagy 500 ezer eurós megtakarítással valaki privátbanki ügyfélként kerüljön kapcsolatba bankokkal. Ma már ez a kategória is egy nagyon erős és nagyon intenzív érdeklődés középpontjában áll a szolgáltatóknál. Magyarországon ugye itt hagyományosan alacsonyabbak jóval a belépési limitek, pont a konferencián mutattam egy szlájdot a konferencia résztvevőinek a 15 évvel ezelőtti egyik első konferenciánkon csináltunk egy olyan kimutatást, hogy mindegyik szolgáltatónak a piacon a belépési limitjeit rendeztük egybe, és hát a Gutmann vezetett akkor 250 millió forintos belépési limittel. A gazdasági sajtóban ezt nagyon sokszor követik el, ezt a, hogy mondjam, felületességet, hogy úgy apostrofálják, hogy a Gutmann minden évben emelt a belépési limitjén az elmúlt 15 évben. Hát a pontos információ az, hogy nem emelt, hanem mindig 1 millió euró volt. Csak először 250, aztán 280, aztán 300, aztán 350. Úgyhogy, de a piac egészét akkoriban, 15 évvel ezelőtt 50 millió, 70 millió forintos limitek jellemezték, annyi kellett ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfélként egy kiemeltebb szolgáltatást kapjon, vagy ehhez tudjon hozzájutni. Most ez 100-120 millió nagyságrendileg a szolgáltatók 80%-a mondjuk ebben a sávban van, de ez egy sajátosság a magyar piacnak, hogy akármennyire is pici, tehát összesen 15-20 szolgáltatóról beszélünk, de akármennyire is pici, nagyon sokfajta szolgáltatási modellben vagy szolgáltatási formában, szerkezetben működnek ezek a bankok vagy vagyonkezelő cégek. Ennek megfelelően, hogy melyik ügyfélkörre céloznak inkább, lehet alacsonyabb, tehát mondjuk az affluens rétegre, a 30 és 100 millió likvid vagyonnal bíró rétegre célzó szolgáltató, vagy akár a kifejezetten a felső kategória, ahol 300 milliós, ugye most az egyik nagy horderejű döntése volt a piacnak, ami, vagy az egyik szolgáltatónak, ami nagy visszhangot váltott ki a piacon, hogy 300 millió forintra emelte a belépési limitet a legfelső kategóriájú.
De mércés szerint ki számít gazdagnak Magyarországon, és most nyilván anyagi gazdaságról beszélünk elsősorban?
Az ingatlan mindent meghatároz, tehát én azt gondolom, hogy és a belépési limitek, ez is egy jó összehasonlítás, hogy gyakorlatilag egy ilyen középméretű lakásnak volt az ára 15 évvel ezelőtt az 50 millió forint, ami most 100 vagy 120 millió forint. Tehát ilyen értelemben nem változott a belépési limit. Nyilván nominálisan változik, mert változnia kell. Az infláció, az hát arra most talán még fogunk is a podcast alatt beszélni róla, de az nagyon sok mindent befolyásolt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon sok valamekkora vagyonnal bíró ember van, viszont gazdag ember az, akinek a likviditását azt teljes mértékben szabadon tudja kezelni. Tehát, hogyha valakinek csak szoktam ezt ilyen workshopokon mondani, ahol a székhelyünk van a Vár aljában, a Hunyadi János utcában, hát ott a házban szerintem 70 év feletti vagyonosok tömege lakik. Csak éppen az életszínvonaluk, mivel nincs, csak alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, hiába bírnak egy 100 millió forintos nagyságrendű ingatlannal, abban élték le az életüket, ők nem fognak onnan lakhelyet váltani. Tehát egy onnantól kezdve rendkívül relatív, hogy akkor most hogy kezeljük őket, nem tudjuk nyilvánvalóan kijelenteni azt, hogy ők vagyonosok lennének.
Akkor kicsit hagyjuk is figyelmen kívül az ingatlan vagyont, és koncentráljunk a likvid vagyonra, elsősorban értékpapírokról, különböző pénzügyi termékekről, kötvényekről, részvényekről, államkötvényekről lehet szó. Ha itt kéne meghúzni egy határértéket, az hol lenne? Mondjuk 100 millió forintos likvid vagyonnal valaki már tehetősnek számít Magyarországon?
Itt a nemzetközi kutatások a jövedelem termelőképességet szokták kiemelni. Magyarországon óhatatlanul ahhoz viszonyítunk, hogy a valamekkora portfólió, befektetési portfólió milyen hozamtermelő képességgel bír, és Magyarországon az sajnos nem tudott kialakulni, hát így a bérekről, meg a nyugat-európai, akárcsak az osztrák és a magyar béreket ugyanazért a munkáért összehasonlítva, de Magyarországon nem tudott kialakulni az a felső-közép osztály, illetve a felső-közép osztály valamennyire kialakult, de annak az ereje az nem tudott abban a formában kialakulni, ami a nyugat-európai értelembe vett gazdasági erő, ennek a megtakarítási erejével és a flow képzésével. Tehát egy magyarországi menedzser az egy jó életet tud biztosítani a családjának, de nem tud olyan jelentős megtakarításokat a fizetéséből, tehát bér vagy jövedelem alapon nem tud olyanokat elkülöníteni, ami őt később jelentős befektetővé emelni 10-15 év, 20 év munkaviszony után. Azért nagyon sok történetet hallunk külföldön dolgozó magyarokról, akik 10-15-20 év munkaviszony után menedzserként olyan megtakarítási képességgel térnek haza, hogy onnantól valóban az már nyugati értelemben is.
Mennyiben jelentős. Különbözik, ha egyáltalán különbözik a nyugat-európai társadalmi rétegződéstől vagyonkoncentráció alapján a hazai társadalmi skála? Tehát abból, amit elmondta, hogy mondjuk hiányzik egy igazán pénzügyileg erős felső-középosztály, pont ez az a réteg, amely meg jelen van a nyugat-európai társadalmakban. Tehát hogyan néz ki ez a piramis?
Hát igen, mert itt ugye a százalékokról, meg a piramisokról, már most egy minap elkészült ábránkon azt a címet adtam a szakmai ábrának, hogy a vagyonpiramis, amely már rég nem piramis. Tehát ezt nem a klasszikus értelembe vett piramis formában kell elképzelni, hanem sokkal inkább egy ilyen Eiffel-toronyszerű formában kell elképzelni. Olyan mértékű az egész világban, olyan mértékű a vagyonkoncentrálódás a felső 1% irányába, hogy nagyon sok ország a társadalmi feszültségeket fog gerjeszteni a következő 20-30 évben. Ezt a számok nyelvén találtunk egy olyan kimutatást, amely azt nézi, hogy a top 1%-nak, tehát abban az országban a legfelső 1% vagyon birtokló rétegnek mekkora a súlya az összvagyomból, tehát mennyit birtokol a top 1%. És jól látszik, hogy azokban a demokráciákban, ami nem tudom, Japánban vagy Ausztráliában, ez nagyságrendileg ilyen 20%, de 20 évvel ezelőtt is 20% volt. Akkor 20%, most 22, nincsenek nagy elmozdulások. De érdekes, hogy még Kínában a legfelső 1% az 20 évvel ezelőtt az 20%-nyi vagyonát birtokolta az egész összes kínai állampolgár által birtokolt vagyonnak, addigra most már 31%-át birtokolja. És ugyanígy India, aki megint csak elképesztő vagyonkoncentrációt mutatott, meg 41%-át mutatja. Tehát ugye a fejlett demokráciákban általában azért koncentrálódik a vagyon, de nem olyan elképesztő mértékben. Addig jól látszik, hogy ezekben az országokban, Oroszország, Kína, India, ott még nagyon-nagyon-nagyon intenzív van az 1% felé.
Egy olyan országban... Minket is utóbbiakhoz sorolsz?
Hát Magyarországon a vagyonfolyamatok értékelésében két zóna van, mondjuk a 2008-10-ig terjedő időszak, amikor ott részben politikai, részben pedig a nagy gazdasági sok okozta időszak miatt, de ott nagyon újra gombolódott a vagyondinamika. Erről is csináltunk, csak az előzőhez még visszatér, hogy arra akartam kiélezni ezt a kis szakmai bomont, hogy egy olyan ország van, ahol teljesen ilyen Kína, Oroszország, India kategóriájú a vagyonkoncentráció, ez pedig az Egyesült Államok. Tehát az összes többi fejlett demokrácia, Németországtól kezdve mindenhol ez a 20%, az Egyesült Államok az, ahol ugyanígy ilyen 35%-os, tehát ott a vagyonosok azok nagyon-nagyon-nagyon nagy koncentrációt jelentenek. És akkor visszatérve a magyar folyamatokra, itt ugye tényleg az van, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a társadalom ugye a privatizáció után nagyon-nagyon eltérőek lettek a lehetőségek, de nagyjából egy elég széles rétegnek adott volt az, hogy vállalkozzon. És nagyon sokan találtak valamilyen vállalkozást. Akkor elkezdett kialakulni egy réteg. Ez a réteg, ez, amit ugye felső középosztálynak titulálhatunk, és ettől a rétegtől egyszer csak elkezdett elválni egy elit. Tehát miközben ez a réteg ez folyamatosan növelte a vagyont, és ő jelentette a gerincét ennek a vagyonosodásnak, addig ebből a rétegből egy ilyen nyúlvány így elindult, ahol nem az volt a kérdés, hogy mondjuk egy normális vállalkozásban, hogyha valaki jól üzemeltet egy vállalkozást, és csinál egy pénzügyi tervet, akkor azt tervezi, hogy egy évben 10-20-30, akár 50%-kal nő a bevétele, hogyha jól csinálja a munkáját, akkor ez visszaköszön a profitban is, tehát nem csak a bevétel együtt a költségei is nőnek. Míg ennek a bizonyos nyúlványnak, ott meg több száz százalékos volt a növekedés, tehát az teljesen elszakadt attól a fajta organikus fejlődési lehetőségtől, meg vagyonsorási lehetőségtől. Ez határozza meg most a napjaink vagyonosodását is. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy akkor a gazdasági és az erőkoncentráció most már egy bő évtizede, hogy nagyon sok olyan vállalkozó, aki a legkülönbözőbb szektorokban, médiában, pénzügyi szektort is vehetem, de mindegy, egészségügyben, a építkezések, útépítés, tehát rengeteg szektorban olyan cégek, akik akár külföldi tulajdonban voltak, hiszen a privatizációnak, és ugye itt ez majd egy jó kérdés, hogy a régiós szinten hogyan állunk mi a vagyonsainkkal a többi régiós országhoz képest, de nálunk ugye az volt a megoldás, kicsit eltérően a többi régiós országtól, hogy a magyar vagy a magyar vállalkozók helyett külföldi tőkét, külföldi tudást, külföldi cégcsoportokat hívtunk be, és a részükre privatizáltunk vízművektől kezdve a médián keresztül, tehát nagyon sok szektorban ez volt a domináns. Ez sajnos meg is határozta azt a lépéshátrányt, amivel a magyar vagyonosok nem tudtak olyan lendülettel, hanem csak egy sokkal kisebb pályán játszani, de akkor egyébként abban a privatizációs környezetben ez volt az egyik út. Utólag visszanézve nem biztos, hogy ez volt a legjobb út, de racionális út volt, mert olyan tudást és olyan tőkét hoztak be.
Ezzel ugye választ is adtál arra, még föl nem tett kérdésemre, hogy van az, hogy miközben látványosan gazdagodnak az itthoni vagyonos vállalkozók, üzletemberek, annak is egy szűk köre, nem függetlenül az államtól és a kormánytól, de erre majd mindjárt külön ki fogunk térni. Aközben akár csak térségi gazdag listákon sem férnek oda a top 10, top 20-ba. Tehát valószínűleg ez az eltérő fejlődési modell is közrejátszott abba, hogy ez a fajta tőkefelhalmozás, ami mondjuk Csehországban kézenfekvőnek tűnt, hogy kulcsfontosságú ágazatokban ideje korán meg tudta vetni a lábát telekommunikációban egy hazai befektető. Ez a mi esetünkben a kora 90-es években lényegében kimaradt, hiszen a külföldet előnyben részesítő privatizációval nagyon sok ágazatban engedtük át a kezdeményezést a külföldi cégeknek, de ha hagy térek vissza egy
ez még csak ez egy gondolatot, hogy ez egy nagyon relatív igazság, mert volt egy időszak a 90-es években, amikor úgy nézett ki, hogy mi döntöttünk jól. Tehát a környező országok nem döntöttek annyira jól, nagyon sok minden sokkal lassabban indult el, nem voltak meg azok a know-how, nem voltak meg azok, nehézkesebbek voltak a finanszírozások, akik ide jöttek, és amilyen utat mi választottunk, az akkori kormányzat, ráadásul nem is egy kormányzat ezen az úton, az egy ideig úgy tűnt, hogy az egy megbízhatóbb és jobb út ebben a
tekintetben. És a csehek meg a lengyelek esetében hogyan történt a piaci alapúnak gondolt, de nyilván valamennyire irányított kiválasztása azoknak a befektetőknek, akik aztán komoly befolyásra, vagyoni befolyásra tettek szert a 90-es években. Tehát ott nyilván ott is hiányzott azért az a tőke kezdetben.
Abszolút.
Mivel ezt a birodalmat föl lehetett
építeni. Ezért indultak be lassabban, tehát egy lentkerekes autó. Tehát azt a tudást, azt a viszont őket sokkal nagyobb kompetitív tulajdonságok és környezet kialakítására ösztönözte, mert ott tényleg oda kellett tenniük magukat ahhoz, hogy fölépüljenek. Más kérdés, hogy ezen az úton viszont sokkal nagyobb koncentrációkat tudtak megvalósítani, de sokkal versenyképesebb és sokkal versenyorientáltabb lett ennél fogva minden, amit fölépítettek, és itt nem csak egy országra kell gondolni, hanem erre a 4-5 országra. Mi csináltunk egy ilyen kimutatást kíváncsiságból, amikor elindult ez a levegőben ez a jachtozás, egy hónappal ezelőtt, és megcsináltattuk ilyen fiatal kutatótársak, az összes környező ország, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Ausztria, hogy hogy nézünk. Tehát, hogy egy pontos képet, majd nagyon sokszor beszélünk arról, hogy akkor ide be se férnénk, oda be se férnénk. Hát most nem tudom, hogy jó hír vagy nem jó hír, de a jelenlegi számok alapján azokkal az országok, akik nagyjából a mi nagyságrendünkben vannak, szinte mindegyik országban, tehát a cseheknél is van, aki nem egy és nem kettő, aki valóban, de mondjuk az első öt, aki valóban sokkal nagyobb méretű vagyonnal rendelkezik, de a első három magyar vagyonos igenis odaférne ezekre a listákra. Jellemző az mondjuk Románia esetében, hogy egy vagy két ember lenne, Ausztriában nyilván a Matesis család az elképesztő előnnyel vezet, de például a 8.-10. osztrák vagyonosnak a kategóriáját, azt már magyar szemmel is érzékelhető, tehát a magyar első három szemével is érzékelhető.
Ha már a jaktozás, mint példát szóba hoztad, ugye arról van szó, hogy Mészáros Lőrinc családja és barátai kíséretében az Adrián töltött néhány kellemes napot egy gigantikus és gigantikusan drága jakton, ami a NER-hez köthető üzletemberek egyikéhez ágasztatható le, ugye azt hiszem Szél László, aki részben tulajdonolta ezt a hajót. De ugye ebben az esetben nem az a probléma ezzel önmagában, hogy gazdag emberek elköltik a pénzüket saját maguk szórakoztatására, ami szerintem a társadalmat zavarja, vagy annak egy meghatározó részét zavarja, és ez egy érdekes összevetés a régióbeli versenytársakkal, hogy itt egy olyan tőkéskörről beszélünk, amelyiknek a meggazdagodását túlnyomó részt, jelentős részben az államnak köszönheti, tehát annak, hogy kormányzati megrendeléseken tollasodtak meg. Míg a cseh-lengyel példák esetében ez is nyilván jelen van, de mégis látunk egy organikus piaci alapú növekedést.
Hát fogalmazunk úgy, hogy a kelet-európai régióban erősebb a piaci érintettség, sokszor, de azért ezek közül nem nagyon van olyan, sőt, alig van olyan példa, aki teljesen piaci alapon. Tehát a kelet-európai régióban a történelmi bázisnál fogva, hogy 90 után kellett mindent újra kezdeni, gondoljunk be, hogy valaki, aki kuponos piaci ilyen privatizációval kezdett felépíteni egy cégbirodalmat, az 20 évvel később, nem tudom én, 1 milliárd dolláros vagyontömeggel fönt van már a nemzetközi vagyonos listákon is. Tehát, hogy ott hát nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencse kell, és ugye itt nem egy ember, hanem országonként 10-20-30 ember van, aki azért a stratoszférába tudott így emelkedni. Hát elvéve van olyan, aki Magyarországon is, ha megnézzük a top 100-as listát, mondjuk akkor nem tudom én, a 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtti top 100-as listán is, azért jól elkülöníthetően látható volt az, hogy persze mindenki, tehát nem tudja egy vagyonos, egy bizonyos vagyonméret fölött megkerülni az államot. Abban teljesen igazad van, hogy az nem szerencsés, ráadásul én ebben a tárgyban kifejezetten azt a részét sajnálom, hogy a piaci alapú és a verseny alapú növekedést az biztosan nem ösztönzi hogy folyamatosan nagy volumenű állami megbízásokra számíthat egy cég. Ez tény. A kutatásfejlesztést, tudásfejlesztést, a versenyre törekvést, az éberséget, a kreativitást, tehát nagyon sok mindenben biztos, hogy jobban használna, de hát azért ha körbenézünk, ugye itt az érintett országokat megnézzük, akkor kedvenc például ugye Oroszország, ahol aztán a többi 5 országgal, vagy 6 országgal előbb említett országokkal összesen mérhető az orosz top 10-nek a vagyona, de még a orosz 25. is gazdagabb, mint a leggazdagabb lengyel például, de hogy Oroszországban aztán tényleg az államtól szerzett alapokkal indul mindenki. Utána persze lehet akár technológiai, akár kommunikációs, akár bármilyen nyersanyag irányból utána tovább növelni a vagyont, de hát az államot nem lehet megkerülni. Egyébként ez nem megnyugtatásképp, csak tényként rögzítem, hogy ez nyugaton sincs másképp. Tehát
mint hogy egy telekommunikációs szektorbeli cég sem tudja egy ponton túl az állam nélkül folytatni az üzletet, de ha térjek vissza...
Sőt, tovább megyek, a legnagyobb nyugati családok, azok a szó klasszikus értelemben ezerszer oligarchábbak, mint a Európában, meg Kelet-Európában sokszor leoligarcházott, ugye ott a függési viszonyt.
Mert hogy igen, van a politikai folyamatokra.
Mert itt pont fordítva van.
Itt politika van ráhatással.
Így van. Tehát, hogy a nyugati vagyonos családok ezerszer oligarchábbak, mint a...
Hogy amikor azt mondod, hogy ez egy hátrányt jelent a hazai csúcsvállalkozói rétegben, hogy a gazdagodás útján, a vállalatbirodalom felépítése útján szinte kizárólag állami megrendelésekre hagyatkoztak, vagy voltak kénytelenek hagyatkozni, és hiányzik egy tanulási fázis, ami a verseny alapú, a piaci alapú működés elsajátításához szükséges, akkor azzal tulajdonképpen azt is mondod, hogyha ezek a cégcsoportok kimerészkednek az exportpiacokra, a régiós piacokra, akkor ott majd igazán meg lesznek mérve, és esetleg könnyűnek találtatnak. Azért érdekes ez a felvetés, mert Orbán Viktor miniszterelnök maga hangsúlyozta most Köcsén is legutóbb, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy a magyar vállalkozások, a magyar cégek megjelenjenek a külföldi piacokon, és onnan minél több profitot hozzanak haza. Na most ez nem fog működni magától parancsóra, és ott viszont tényleg éles versenyhelyzetben kell majd helytállniuk.
Hát ezt két részre bontanám erre a kérdésre a választ. Az egyik azok a blue chipek, azok a hatalmas nagy kelet-európai szinten is jelentős mostuk, ugye Richter, MOL, OTP, akiknek nem lehet nem régiós törekvés is, hiszen már rég kinőtték.
Ők már jelen is vannak.
És jelen is vannak, és aktívak.
Hosszú évek óta
így van. És a másik, amire viszont szerintem sokkal inkább koncentrálni kéne, hogy miből tud egy ország, igaz, miből tud egy ország valóban kinőni, az a középréteg, az a vagyonos réteg, miből tud, milyen vállalkozásokból. Az országnak adott, vannak adottságai, Magyarország ugye tudjuk, hogy nyersanyag és tengerpart hiány, tehát hogy nem, tehát csehül állunk ezekben a tárgyakban. Magyarán nekünk elsősorban tudás alapú, akár technológiai, akár bármilyen más tudásbázisú felemelkedésre kellene koncentrálnunk, szolgáltatás centralizáltsága. Például az egész régióban érdekes megfigyelni, hogy mennyi nincsenek unikornisok. Tehát nincs, egész egyszerűen az ember azt gondolná, hogy hát persze annyira erős a nemzetközi összehasonlításban, hogy ezt sokat szeretjük hangoztatni, hogy milyen erősek vagyunk képzés, illetve képzettség tekintetében, milyen kiváló a magyar munkaerő. De hogyha megnézzük, akkor ebben a technológiai boomban az elmúlt 20 évben, hát nagyon korlátos sikereket tudtunk, nem tudom, a Szlovéniának, Horvátországnak biztos, de ott vannak olyan unikornisok, amik aztán tényleg kinőtték magukat. Tehát én azt gondolom, hogy ebben hát ott meg aztán ugye kifejezetten kormányzati politikai direktíva is az, hogy ezt ennek az élharcosaivá kellett válni, és de magát a kormányzatot is, meg a kormányzati működést is ennek rendelték alá, tehát hogy minden digitális alapú legyen, és ebben való lépés hátrányba kerülés, ugye úgy, hogy itt dörömbel az AI, szóval nem, én azt gondolom, hogy a versenyhelyzetünk az egyáltalán nem lett jobb az elmúlt években, az egy fájó hiány volt valóban, hogy legyen egy erős magyar tőkésosztály, tehát ennek a törekvésnek a történelmi hátterét, meg a ennek a hiányának az érzékelését azt én megértem, de ez akkor lenne ideális, hogyha együtt járna egy erős versenyképesség és termék. Ugye az országnak az egyik legnagyobb baj, hogy a termelékenységünk és a munkahatékonyságunk az messze nem olyan erős, tehát amikor arról beszélünk, mint kellene, tehát amikor arról beszélünk, hogy utolérjük Ausztriát, akkor
2030-ra, vagy 40-re, vagy 50-re, igen.
Nem szerencsés észszámot mondani ezzel igen. kapcsolatban, mert akkor tudunk valakit utolérni, hogyha érdemben az adottságaink erősebbek a hosszú távú legyőzéséhez.
Még a beszélgetés első felében volt egy nagyon fontos mondatod, megjegyzésed arra, hogy ez a fajta vagyonkoncentráció, ami mára kialakult a világban, ez már feszegeti a társadalmi egyensúlyt, a társadalmi békét, és hogy ebből még lehetnek problémák. Ez egyrészt azt jelenti, hogy teljesen betokosodott ez a struktúra, tehát az a fajta társadalmi mobilitás, amit általában szociológusok hasznosnak szoktak mondani, hogy van előrelépési lehetőség, van perspektíva arra, hogy egy következő jövedelmi, vagyoni szintre tudjon föllépni az ember, hogy ezek annyira bemerevettek, hogy például a felső 2-3 decilisbe a bejutás, az már lényegében ellehetetlenül, nagyon kevesek esélye van meg arra, hogy ezt a határátlépést megtegyék, és ebből következik a másik kérdés, hogy és egy kicsit ide fogom hozni az utopisztikus filmvilágot is, hogy abba az irányba tartunk, hogy teljesen kiszakad a társadalom szövetéből ez a legfelső kaszt, és elkülönülten fogja élni az életét, notabene üvegbúrák alatt, teljesen más hát világban, falakkal elzárva a világ többi részét?
A mi belátható életünkben nem, de később meg simán. Tehát én azt gondolom, hogy mivel ezer egészen, nem tudom én, ilyen, nem tudom, iparosodásig visszatekintve, hogy ugye addig nem volt a vagyon egy téma, meg az, hogy hány évvel ezelőtt mennyivel értünk jobban vagy rosszabbul, mert aki valahova megszületett, az nagyjából 99%-ában az ott is élte le az életét, ott abban a környezetben, abban a formában nagy vándorlások azok nem voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ma a lehetőségek az egyik oldalról papíron sokkal szélesebbek, mint valaha, viszont még, és nem akarok ilyen old school-nak föltűnni, de még mi arról beszéltünk annak idején, amikor elkezdtünk dolgozni, hogy mikor vesszük meg az első lakásunkat, és mennyit kell dolgoznunk, és hogyan tudunk addig takarékoskodni, és milyen lehetőségeink vannak, esetleg egy kis hitele, meg egy kis szülői segítsége megtámogatva, de ennek föl tudtuk írni egy ívét, azóta mondjuk 20 évvel ezelőtt, 25, de hogy ma egy fiatalnak kis túlzással esélye sincs erre. Tehát ha nem kap egy az egyben egy olyan ingatlant, amit utána át tud, mondjuk eladja, és abból egy másik ingatlant vesz, akkor a mai fiatalok a kereseteikkel maximum abban tudnak gondolkozni, hogy hol bérel és milyen formában ingatlant. Az ingatlan vásárlása szinte beláthatatlan lett. Ebből egyébként az egyik oldalról is fogunk menni mi is ebbe a nyugati modellbe, tehát koncentrálni fognak az ingatlanok birtoklásai, és egyre több lesz a társadalomnak egyre nagyobb, szélesebb rétege, aki kifejezetten a bérleményként lesz kapcsolatban csak az ingatlanokkal, de nem tulajdonosként.
Tehát mondjuk a belvárosi nagy bérházakat egyesével föl fogják vásárolni különböző befektetők?
Befektetési alapok, magántőke alapok, befektetési társaságok, igen. Tehát, hogy egy ilyen út az mindentől függetlenül, meg most nem akarok ebbe az irányba nagyon elmenni, de nagyon sok racionalitás mutat egyébként ebbe az irányba. Hát gondoljunk be, hogy egy bérháznak a kezelését, szigetelését, hát aki már járt lakógyűlésen, tehát az amikor ott nem tudom én, 30 vagy 40 lakó összegyűlik, és mindenkinek van egy sarkos véleménye, hát ez majdnem olyan, mint a szülői értekezlet. Tehát, hogy egy, szóval az emberi kifejezés világnak egy olyan delikát eszenciája, hogy na most ott eldönteni egy háznak a szigetelésével, modernizálásával, nyílászáró cseréjével kapcsolatos akár költségrelációkat, vagy bármilyen beszerzést, vagy hogyha ugyanazt az ingatlant, azt a 30-40 lakásos ingatlant egy befektetési társaság birtokolja, és ő meghozza azt a racionális döntést, ami ennek a fejlesztéséhez vagy modernizálásához kell.
Mit gondolnak ma Magyarországon a befektetők az itthoni üzleti és politikai klímáról? Látszik-e a döntések meghozatalakor, hogy a vagyont hogyan, hová, miképpen, milyen eszközökbe helyezzék el, hogy van egy viszony a jelenlegi államhoz és kormányzathoz, amely, hát most akkor megelőlegezem a véleményt, vagy a magamét most megosztom veled, tehát azért messze nincs akkora jogbiztonság és kiszámíthatóság, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt volt. Nagyon könnyen át tudnak kerülni vagyonok egyik kézből a másikba, nem egyszer, sok ilyen példáról tudunk, erőszakos eszközökkel. Tehát ebben az üzleti politikai klímában hogyan gondolkoznak ma a gazdag családok, hogy mibe érdemes tartani a vagyont úgy, hogy az lehetőleg ne kerüljön fókuszba?
Hát akkor a kérdés első részére válaszolva, hogy hajlamosak vagyunk nagyon sok mindenen, mert máshoz voltunk szokva, de nagyon hajlamosak vagyunk sok mindenen csodálkozni, olyan rendeleteken, olyan törvényeken, olyan folyamatokon, amik néhány hónappal azelőtt még olyan távolinak tűntek. De hogy őszinte legyek, mert hogy itt élünk, és ebből kell kiinduljunk, és okkal ebből formáljuk elsődlegesen a véleményünket, de hogyha egy kicsit távolabbra nézünk, és külföldön megnézünk, annyit változott a világpolitika, és a világpolitikának a gazdaságra gyakorolt hatása, tehát a gazdaság és a politika mindig is kéz a kézben jártak, nem egyik sem tud, vagy hol több, hol kevesebb mozgástérrel a másik nélkül tud csak létezni, de hogy olyan erős lett a gazdaság és a politika viszonya külföldön, és annyival, hogyha látjuk azt, hogy mennyivel erőszakosabb lett a politika, mennyivel kiszámíthatatlanabb lett a politika, mennyivel olyan vezetők kerülnek a legkülönbözőbb országokban, a legkisebb, nem tudom én, óceáni térségbeli országtól a legnagyobb demokráciáig, és azoknak a vezetőknek olyan elképesztő ügyei kerülnek nyilvánosságra, és most tök mindegy, hogy a, nem tudom, Egyesült Államokban egy republikánus, egy demokrat, de mind a kettőnek olyan elképesztő sarai, hogy kiderül, hogy ja, pont az üzletelt leginkább azzal a Lator állam, aki... Szóval, hogy egészen szerintem annyira más világ van, mint volt 20 vagy 30 évvel ezelőtt akkoriban egy Tordján Józsefes felszólalás, hát az...
De miket, hogy mi vagyunk a hülyék, hogy erre rácsodálkozunk?
Szerintem nem kéne már ennyire, megváltozott a világ egyszerűen. Tehát nagyon sok minden van, amit egyszerűen az intenzívebb, erősebb akaratú jobb meggyőző képességű, dinamikusabb gondolattal, meg stratégiai elképzeléssel rendelkező. És nem biztos, hogy az a jó minden esetben, de hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy mások meg ezt a példát, ezt jó példaként említik, amire mi meg rátszunk.
Ezzel az a gond, hogy én értem azt, hogy a dinamikusság az nyerő pozícióba helyezi az embert. De itt olyan dinamikusságról beszélünk, ami mögött az állam áll, és az állam eszközeit használják fel arra, hogy vagyonátcsoportosításokat hajtsanak végre a magyar gazdaságban. Ezek más vetülete a dolognak, mint amiről
eddig beszéltem. Való igaz, csak azt mondom, hogy Magyarországon volt egy olyan helyzet, amit föntartani hosszú ideig nem lett volna, mert olyan kiszolgáltatottságot jelentett volna minden stratégiai ágazatban az országnak. Az más kérdés, hogy hát újságolvasó és kutató ember révén azért hát nem egyszer kitágul a pupillám, amiket olvasok híreket, hogy milyen rendeletek, milyen üzletek jöttek létre, milyen motivációban mik történtek, de a távoli mögöttes mozgást megpróbálva megérteni, nem irracionális, de nagyon sok tekintetben szokatlan. Mondom, nekem az az egyik ilyen konklúzióm, hogy a jelen dinamizmusáért néha elfelejtjük azt, hogy a 10-20-30 év múlva esedékes következményeket, azokat, mint hogyha nem mérnénk föl kellően, és azokat miközben egy csomó szakember kongatja a vészharangot. És nem az akkumulátorgyárakat akarom önmagam, mert az egy nagyon jó citálható példa, de ami nekem inkább veszőparipám a megtakarítási képességek eltűnése. Tehát az, hogy most ezt a bizonyos üvegplafont, ezt így az infláció behúzta, de kőkeményen, hogy annál az a legfelsőbb vagyondecilisnek is csak mondjuk a fele, aki ezt a Magyarországon a prémium meg private számlákat birtokolja, nem tudom én, ez ugye 500-550 ezer számláról beszélünk, de hogy ennek a, ugye itt vannak számladuplikációk, de mondjuk ez 200 ezer számlatulajdonos, 300 ezer számlatulajdonos, ki melyik kvóta szerint számol, viszont akik alattuk vannak, az ő, és most nem a legalsóbb 4-5 decilisről beszélek, hanem a 9. decilisről is akár, hogy egész egyszerűen megszűnt a megtakarító képességük. Tehát olyan mértékben vitte el az infláció a megtakarítási lehetőségeiket, hogy több százezer ember, akik nem tudom én még gondoljunk, hogy a nyugdíjkasszát azt mennyire fogja érinteni. Ugyanez a 300 ezer ember, hogyha folyamatosan tudna a következő években megtakarítani, vagy ugyanennek a több százezer embernek most nem tudom én hitelt kellett
fölvennie. Arról azt olvassuk a hírekben, hogy mekkora a kereslet a prémium magyar államkötvény iránt, vagy mekkora pénzek mozdultak meg a befektetési alapok, befektetési jegyek iránt, akkor jó, ha tudjuk, hogy ez egyrészt egy koncentrált kört jelent, tehát nem a társadalom egészét jelenti, és ebben azért nagyrészt vannak átcsoportosítások, és nem új tőke
a piacon. Meg a súlyokat érdemes megnézni, hogy milyen összegeket vesznek. Tehát az, aki hiába beszélünk arról, hogy akár több százezer vesznek állampapírt, és nagyon helyes, hogy vesznek, mert egészen döbbenetes, amikor a Nemzeti Banknak most néhány hete jött ki a pénzügyi vagyonról szóló kimutatása, hogy mekkora pénzügyi, ugye ez a 74-75 ezer milliárd forintos nagyságrendű nettó pénzügyi vagyon birtokol az ország lakossága, viszont ebben most volt az első olyan negyedév, amikor csökkent a betétek állománya, miközben az infláció az nem egy-két hónapja van velünk. Hát nem tudom ennél jobban kifejezni a csodálkozásomat, mint hogy elcsuklik a hangom, hogy egy komplett társadalom, akinek volt megtakarítása lehetősége, és volt arra módja, hogy valahogy diversifikálja, vagy a portfólióját elrendezze, az mégsem lépett, és nem egy hónapig nem lépett, két hónapig, hanem egy jóval hosszabb időtávon. Gondoljunk bele, hogy az mekkora veszteséget jelent össztársadalmi szinten. Tehát itt arról van szó, hogy össztársadalmi szinten több ezer milliárd forint per év tűnik el a semmibe, azért mert a lakosság azt a pénzt azt...
Nem eléggé tudatosan.
Nem tudatosan
használja. Kezelésében a beszélgetés végén visszatérek az alapkérdéshez. Tapasztalsz-e félelmet a nagy befektetők, a leggazdagabb családok körében, amiatt, hogy nem érzik biztonságban a megtakarításaikat?
Hát mi
itt Magyarországon.
Nyilván ezt az oldalát lehet citálni a kérdésnek, hogy egy bármilyen olyan rendelet, ami nem tudom én, a váratlan adóteherrel sújt egy befektetési formát, vagy hogy megváltoztatja azt a... Tehát a kiszámítható adókörnyezet az minden országban egy alapvető elvárás a külföldi befektetők részéről teljesen természetes módon. Azok a befektetők, akiket Magyarországon befektetőknek hívunk, de ez a úgynevezett forró tőke kezelésére, meg rövid távon finanszírozzák, egy-két hónapos távon finanszírozzák a pozícióikat, és vesznek államkötvényt, de lehet, hogy következő pillanatban eladják a forintot, utána meg lehet, hogy megveszik egy két héttel később. Tehát ők teljesen más reláció alá esnek, meg ítélés alá kell, hogy esnek, mint azok, akik tartósan, tehát működőtőke befektetéssel élnek. Amire nekünk valamekkora ráltás, ugye a működőtőke befektetésekkel kapcsolatban folyamatosan jönnek állami statisztikák, mind a gazdasági minisztériumtól látszik az, hogy milyen investíciók történnek az országban, milyen adókedvezményeket adunk. Egyik legfontosabb az, hogy munkahelyeket teremtsenek. Nagyon sokszor aránytalanul...
Én most inkább a magánvagyonokra volnék kíváncsi.
Igen. A magánvagyonok tekintetében, hogy annyi a jellemző, hogy csináltunk 2-3 éve egy olyan infografikát, amiben megpróbáltuk megnézni azt, ugye nagyon fontos leszögezni, hogy ebben a tárgyban senkinek semmilyen konkrét adata nincs, hogy azok a magánvagyonok milyen formában és hogyan távoznak az országból, vagy hogyan érkeznek vissza. Hát hogyha ezt föl lehetne rakni, ezt az ábrát, akkor nagyon-nagyon-nagyon beszédes ez az ábra, amit csináltunk ebben a tárgyban, hogy a 94-től, tehát megpróbáltunk egy ilyen jó hosszú időtávot befogni, hogy 94-től 2004-ig, vagy tehát hogy napjainkig betervezve, hogy nézett ki. Ennek volt egy ilyen nagyon nagy csúcsa 2012-ben, amikor tényleg mindenki minden eszközzel, tehát akkor egy bankpánik közeli állapot volt, és akkor tényleg mindenki vitte ki akár legális csatornákon, akár bőrönben a pénzét, és váltotta át euróra a szabad likviditását, de alapvetően az a szakasz, ami a 2000-es évek előtt volt, amikor külföldre mentek, mindenki külföldön nyitott számlát, akinek már volt annyi megtakarítása, hogy megtehette, akár kiutalta pénzt, akár nem tudom én, utcai pénzváltónál átváltotta, és úgy vitte táskába, Svájcba vagy Ausztriába. Ez manapság már egyrészt sokkal transzparensebb, a banküzem olyan adatszolgáltatásokat követelnek a bankok, a banki bevizsgálás, a compliance, tehát hogy egy teljesen más világ van, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát az adótranszparencia is sokkal magasabb. Az egyik NER által favorizált vállalkozó mondta azt a minap, hogy soha nem volt még ilyen fehér a magyar gazdaság, és akkor ezt ilyen nagyon szarkasztikusan kommentálták sokan, miközben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok mindennel nem tudok azonosulni abban, amiket ilyen folyamatokat látunk, de közben ezzel a kijelentéssel teljes mértékben azonosulnunk kell, mert tényleg ennyire, tehát abban az értelmében, hogy adótranszparencia okán, az a megbízhatóság okán egy sokkal jobb és átlátható világ van, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Egyébként
De akkor biztonságban érzik a...
Én azt gondolom, hogy ma már sokkal magától értetődőbb része a portfólióknak az, hogy devizában is, tehát hogy mind földrajzilag, mind eszközosztályokban, mind devizálisan is diversifikálják. Ez azt is jelenteti, hogy Magyarországon megvesz egy dollár kötvényt, az a befektető, de azt is lehet, hogy elviszi, nem tudom én, Németország, vagy Ausztria, vagy Svájcba, és ott veszi meg. Egyébként még annyit, hogy egy nagy kiózonodási folyamaton vagyunk túl, csak hogy van pozitív felütéssel zárjam. Tehát, hogyha Ausztriát nem is tudjuk azzal utolérni egyhamar, hogy a magyar társadalomnak a pénzügyi vagyona utolérje az osztrákot, viszont a vagyonkezelésben, meg a vagyoni szegmensek kiszolgálásában, instrumentumokban, a pénzügyi demokratizálódásával, tehát tök jó, ugyanazt a szolgáltást, nagyon professzionális, tehát ebben mindenképpen utolértük őket. Tehát, hogyha valaki itt igénybe akar ilyen szolgáltatásokat venni, akkor itt pontosan
ugyanúgy. Utolsó utáni kérdésem, és egy szavas választ szeretnék tőled kérni. Városi legendák terjednek arról, hogy egyes politikusok és családjaik ekkora vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban, és hogy ezt külföldi bankszámlákon fiatatják. Fogunk-e vala erről érdemi információt megtudni? Ki fog-e valaha derülni, hogy ez tényleg megtörtént-e a bankrendszer, ami egy bizalmi alapon működő üzlet, az nem képes lesz erre, hanem a bizalmi alapon működő bankrendszerből ki lehet-e nyerni ezeket az információkat?
Hát nagyon sok mindent.
Vagy csak jogi eljárás.
Az elmúlt 30 évben is nagyon sok mindent láttunk már, hogy megdönthetetlen, megrengethetetlen bankintézmények, meg principiumok, azok hogy dőltek meg a banktitok tárgyában. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok minden
kiderülhet olyan. Senki nincs biztonságban, aki esetleg
hát igen,
ilyen hamisítón járna.
De én sosem ebből az oldalról szeretem megközelíteni, hanem arról az oldalról, hogy miért is lenne olyan illúziónk, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy az egész világon mindenhol jelen van ez a jelenség. Nincs olyan gondolatom, hogy Magyarországon ez ne lenne.
Karagics István, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.